érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki ő benne bízik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük Isten tiszteletünket, testvérek, énekeljük fennállva a 95. Zsoltárunk első versét. A 95. Zsoltár első verse így kezdődik: Gyertek, örvendjünk mindnyájan. 95. Zsoltárunk. Elfoglalva folytassuk énekkel Isten tiszteletünket. A 269. dicséretünk valamennyi versét énekeljük. 269. dicséretünk: Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. 269. ének. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az Ótestamentumból a példabeszédek könyve 11. fejezetének első 5 verséből, valamint a 24. verstől a következő 2 verssel bezárólag, a 26. verssel bezárólag szól hozzánk Isten igéje, a példabeszédek könyve 11. részének első versétől így szól az ige. A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. Ha jön a kevésség, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt. A becsületeseket fedhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól. A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt, a 24. verstől. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri járandóságát, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja. Isten áldja meg közöttünk az ő igéjét, annak hallgatását és szívünkbe zárását. Gyertek feleljünk Isten szavára imádsággal. Mennyei Atyánk, bizalommal jövünk hozzád ma reggel is, ami Urunk Jézus Krisztus bíztatására. Köszönjük, hogy Atyánknak szólíthatunk, és nem csak szólíthatunk, hanem meg is tapasztaljuk minden nap, hogy Te gondviselő Istenünk vagy. Szeretnénk most is benned bízva itt együtt ünnepelni. Megvalljuk előtted minden alkalmatlanságunkat, bűnünket, szégyenünket, hogy nem tudtunk igazán követni téged, a Te igédet. Sokszor feledkeztünk meg rólad, amikor megáldottál, elfelejtettünk hálát adni, amikor megpróbáltál, zúgolódtunk. Olyan sok mindennel van tele most is a szívünk. Kérünk téged, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újíts meg bennünk most is. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk a Te igédben, egyen-egyenként te látod, hogy kinek a szívében van bánat, szomorúság, gyász, kivár tőled bíztatást, kinek van szüksége arra, hogy megállítsd az úton, és eltereld az ő útját a jó útra. Kérünk téged, hogy kinek add meg azt, amire szüksége van, hiszen te tudod, hogy mi van a szívünkben, és mire van igazán szükségünk? Jézus nevében kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit. Amen. Az igére készülve a 155. dicséretet énekeljük. 155. dicséretünk, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. 155. hirdetés alapigéjét, testvérek, mai új szövetségi ige szakaszunkból olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 6. fejezetének 37. és következő verseiből, a 42. verssel bezárólag tartó szakaszból, így szól hozzánk Isten igéje a megnevezett helyen. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz károsztatások. Csotok, bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik, tudnik Jézus, a vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten a verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, megszokhattuk, hogy amikor Jézus Krisztus tanít, akkor hasonlatokat és példázatokat használ. Ő az igazán nehéz és bonyolult dolgokat is nagyon egyszerűen tudta elmondani, ellentétben sokszor velünk, akik a nagyon egyszerű dolgokat is túlbonyolítjuk. És amikor Jézus Krisztus itt tanít bennünket, akkor az emberi együttélésnek a legősibb mozdulatát használja hasonlatul, ez pedig a mérés, a mérlegelés. Mi emberek ősidőktől fogva mérjük a távolságot, az időt, a súlyt, az űrtartalmakat, értékeket is, árakat is. És ehhez ősidőktől fogva kialakultak bizonyos mértékegységek. Ezek koronként változnak, ha a Bibliánkat kinyitjuk, az utolsó lapokon általában szokták közölni a bibliai mértékegységeknek az átszámítását, mert a mai ember bizony már nem igazán érti, hogy mennyi volt egy éfa búza, vagy mi volt a talentum, mi volt a bát, vagy a mína. Az elnevezések változhatnak, de ahogy mondtam, tulajdonképpen régen is, ma is használjuk, használnunk kell az emberi kapcsolatokban a mérést. Mindent mérünk. Az anyagi világban természetesen jól elboldogul az ember, mert itt mennyiségeket lehet mérni. Bonyolultabb a helyzet egy kicsit akkor, amikor minőséget kell mérni. Van-e a szeretetnek, van-e a barátságnak, van-e a hálának mértékegysége? Ki lehet-e fejezni ezeket számokban, vagy egyáltalán valamilyen formában? Szoktuk azért mégiscsak elmondani, hogy nagy hálával tartozunk, vagy igen súlyos valaki iránt a szeretetünk. Mérünk ebben a földi életben, mérünk másoknak, és mások is mérnek nekünk. És ilyenkor fölvetődik az a kérdés, hogy vajon hiteles-e a mérce, hiteles-e a mérleg. Ez a kérdés. A Szentírás már az első lapjaitól kezdve arra figyelmeztet bennünket, hogy a bűneset óta elromlottak a mi mérlegeink. Nem hitelesek igazán a mi mércéink. Az egyik legnagyobb bűn volt már az Ószövetség korában is, az, amit a példabeszédek könyvében is olvastam, és amit az Úr utálattal említ. A kereskedelemben kétféle súly is létezett, persze titokban. ami tulajdonképpen csalás és becsapás volt a piacon. Utálja az Úr a hamis mérleget, olvastuk a példabeszédek könyvébe. Mit is jelentett ez? Hogyha az eladó a mérleg serpenyőjébe könnyű fajsúlyú mérőköveket tett, mert kövekből formálták ki annak idején a mérőeszközöket, akkor a másikba kevesebb áru került. Ez az eladásnál jelentett neki hasznot. De ha vásárolt valamit, akkor a másik zacskóból a nehezebb fajsúlyú kövek kerültek a mérleg egyik serpenyőjébe, és akkor ő járt jobban. A kétféle mérce sajnos nem ment ki a divatból. Azt kell mondani, hogy ha nem is ilyen durván, és talán nem is ennyire a kereskedelemben látjuk ezt, de sokszor tapasztaljuk a mindennapi életbe, hogy kétféle mércével mérünk. Gondoljunk arra, hogy ha magunkról vagy a hozzánk közelállókról van szó, akkor akár a mulasztásokat vagy a bűnöket is másképp vetjük latba. Ám ha valaki ellenszenves vagy éppen ellenfél, akkor felnagyítjuk a gyengeségeit, a negatív tulajdonságait, és akkor magunkat igyekszünk súlyosabbnak föltüntetni. Nem sorolok példákat, mert ezzel tele van a mindennapi életünk. Akár csak a mai választásra gondolva, vagy a választási időszak sajtójára, de akár a régmúlt történelmi eseményeket gondoljuk, mennyire különbözőképpen ítéljük meg az embereket, a dolgokat, önmagunkat. Gondoljunk csak arra, hogy az idén, amikor az első világháború kitörésének egy évszázados évfordulójára gondolunk, és a következményeire is, bizony nem nehéz felfedezni, hogy másképpen mér a győzteseknek, és másképpen a veszteseknek, és az áldozatoknak a mérlege. És ezért van aztán sokféle igazság a népek tudatában, mert nem ugyanaz a mérce. Nem ugyanazzal a súlyokkal mérünk. Jézus pontosan erről beszél a hegyi beszédnek ebben a szakaszában, vagy ami a Lukás evangéliumában mezei prédikációként hangzik, de lényegében ugyanarról van szó. És itt Jézus kiveszi a mi kezünkből a mérővesszőket, mérlegeinket, és minnyájunkat odaállít az egyetlen hiteles mérlegre, Istennek az ítélete és mérlege elé. És nem kevesebbet mond, mint azt, hogy Isten is mér. Isten is mér nekünk ebben az életben és az örökké valóságban is, és Isten is megmér bennünket. Mert amikor itt csupa szenvedő szerkezetű mondatok hangzanak el, hogy adatik nektek, meg ítéltettek, akkor önkéntelenül fölvetődik az, hogy ki is az alanya cselekvője ennek a mondatnak? Ki az, aki ítél, ki az, aki kárhoztat, vagy megbocsát, aki mér és áld nekünk? És itt bizony nem általános alanyról van szó, hanem Istenről van szó. Nem a sorsról, amelyik visszaad valamit, hanem Isten kezéről van szó, akinek a kezében hiteles mérleg van, aki a saját mércéje és igazsága szerint mér nekünk. Hogyan is? Hát először is azt kell látnunk, hogy a megmérhetetlen és felfoghatatlan Isten a maga megszámlálhatatlan gazdagságából sok mindent kimért nekünk. Az énekben énekeltük, hogy éltem határát, kimérte szükségem, elégségem. Sorra vehetjük, hogy mi mindent mért ki nekünk Isten. Ebben a mondatban persze benne van Istennek a szuverén hatalma, hogy ő úgy mér és olyan mércével, amilyennel ő akar. Az életünknek a tartalmát, néha hosszabbat, néha rövidebbet. És ezt nem adja soha a mi kezünkbe, embereknek a kezébe. De benne van az Isten mérhetetlen szeretete is. Életemnek ideje a kezedben van, mondja a Zsoltáros. Ezért minden kimért idő kegyelem, így is szoktuk mondani, kegyelmi idő. amit nem számolatlanul kapunk. Ezért a 90. Zsoltár azt mondja, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ha Isten szerint mérlegeljük az időt, akkor jutunk igazán bölcs szívhez. Milyen jó lenne az Istentől kimért időt nekünk is így mérni az ő mércéjével, hogy minden nap kegyelem, hogy még nincsen végünk, mert megújul minden reggel nagy a te hűséged, ahogy Jeremiás síralmai mondja. Mennyire fontos lenne így mérni a kimért esztendőket, hogy benne észrevennénk Isten jó téteményeit, azt, hogy milyen sokszor megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel mér ezeket a szavakat, olvastuk itt Jézusnak a szavaiban. Sokszor ráadások vannak ebben, és az ember úgy elcsodálkozik ezen, hogy nem szűken, nem úgy kidekázva, hanem a régi piacoknak a bőkezűségével, ahol még a megmért árúra is az eladó rátett egy darabot, azért, hogy a vevő örömmel menjen el, és megelégedetten távozva, majd visszatérjen újra legközelebb is. Jézus is használja ezt a képet egy másik igében, jól ismert ige, hogy keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és a többiek, a földi dolgok, az életnek az egyébként nagyon fontos dolgai, majd megadatnak néktek, az a szöveg, az van az eredeti szövegben, hogy ráadásul adatnak nektek. Ez már nem is a megmért dolog, hanem a ráadás. Valami, amit csak úgy rádobnak még, a pontosan kimértre. Testvérek, az a legszegényebb és a legboldogtalanabb ember, aki nem veszi észre az életében ezt az ajándékozó kezet, amelyik olykor megtetézi, megnyomja az ajándék kosarat, aki így mért nekünk, és aki tudjuk, hogy a Krisztusban, akiben az ő egyszülött fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Van-e szemünk meglátni ezt a felettébb való, az érdemeinket meghaladó kezet a kiszabott időben? Jézus azt mondja, hogy aki ezt nem látja, az vak ember. Annak valami elhomályosította a szemét. És ez azért veszélyes, mert nem csak magát, de azt is veszélybe sodorja, aki rá van bízva, akit vezet. Azt mondja, hogy vezetheti a vak a világtalant. Nem vakmerősége sokszor ebben a világban úgy tanácsolni, vezetni bárkit is, mondjuk egy gyermeket vagy a családban, valakit tanácsolni, hogy nem látjuk, hogy ki az, akitől mindenünk van. Ha nem látjuk az Úristen vezetését az életünkben. Nem azért van-e olyan sok lelki karambol, sokan verembe esnek és szakadékba esnek, mert csak a maguk elromlott mércéivel méregetnek, hasonlítgatnak, rendszerint mindig úgy hasonlítgatunk, ugye, hogy fölfelé hasonlítjuk össze magunkat, azokkal, akiknek jobb a helyzete, és olyan nehéz elfogadni azt, amit sokszor mondanak manapság, amit a magyarok olyan nehezen fogadnak el, hogy mi a világnak a jóléti részéhez tartozunk. Bármennyi panasz is van bennünk, mi ahhoz a féltekéhez tartozunk, ennek a földgömbnek, amelyik a gazdag népeket sorolja, ha összehasonlítjuk mindezt azokkal, akiknél valóban a szegénység, a legnagyobb szegénységet, a mindennapi életet, akár még a tiszta vizet és az egészségügyi ellátásnak a minimumát jelentené is. Ezért mondja Jézus, hogy a mi mércéinket oda kéne mérni az Istenhez. Mert ő mérte ki a mi életutunkat is, a helyünket is, kijelölt helyed van, mondja az egyik vers. De kimérte a mi lelki ajándékainkat is, és csak azt kéri számon tőlünk, amit adott. Akinek 5 talentumot adott, attól az 5-nek a kamatait, akinek 2-t, attól a 2-t, akinek 1-et, azt az 1-et is számon kéri. Bőségesen ajándékoz az Isten, és ezért azt kérdezhetnénk, hogy ha ilyen gazdagon és ilyen megrakott mércével akar Isten mérni, akkor miért is olyan szegényes, miért olyan nyomorult a mi életünk? Miért van tele annyi szükséggel, síránkozással, bajjal és nyomorúsággal, vagy akár az egyházi életünk is? Miért nem gazdagabb? Miért nem gyümölcsözőbb? És itt van a megoldás az igében. Azért, mert az Úristen nem használ más mértéket, hanem csak azt, amit mi használunk. Egyrészt az ő iránta való hálában, de az egymás iránti szeretetben és a szolgálatban. Mondhatnánk azt is, hogy ugyanazon az ajtón adja be az ő ajándékait, a bocsánatot, az áldást, a gazdagságot, amivel mi adjuk azt tovább. A mérce a mi kezünkben van. A mi szívünknek a tágasságában vagy szűk keresztmetszetében. Isten nem mér kétféle mércével. Nála nem úgy van, hogy az egyik zacskóban vannak a könnyű súlyok, a másikban a nehéz. Ő ugyanazzal a mércével mér. Azt mondja Jézus, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek viszonzásul nektek. Ez az Úristen igazságossága, ez az ő mérlege. Valahogy olyan ez egy hasonlattal élve, mint ahogy a vízvezeték csövében vagy tömlőjében folyik a víz. Az egyik végét elzárja az ítélkezésnek, az önzésnek, az emberi számítgatásoknak valamilyen akadálya, akkor a másik oldalon sem csordogál igazán gazdagabban az áldás. Az isteni oldalon sem áradnak bele jobban az erők. A bűnbocsánatnak az ereje megakad ott, hogyha te nem tudsz megbocsátani. Mert a szívünknek csak egy ajtaja van. És azon az egy ajtón keresztül lépünk ki mások felé, és azon az egy ajtón keresztül lép be Isten az életünkbe. Ha bezárul a testvéreink a másik ember felé, vagy akár az ellenünk vétkezők felé, ez is ugye a mi atyánknak a nagyon nehéz mondata, akkor abba bezárva marad a haragunk, az önzésünk, és ez eltorlaszolja az útat. Valahogy úgy, mint ahogy egy gerenda eltorlaszolja a látásunkat, vagy mondhatnánk azt is, hogy egy ilyen útra dőlt fa a viharok után, hány helyen megakasztotta a közlekedést. Ilyenkor rá kell döbbennünk, hogy Isten megfordítja a sorrendet. Azt mondja, hogy amilyen mércét te használsz, én pontosan ugyanazzal mérek vissza. Ha szűk keresztmetszetűt, kicsinyest, ha dekázgatod a magad szeretetét, akkor ne csodálkozz azon, hogy a másik oldalról sem árad gazdagon az áldás. Ha fölnagyítod mások hibáit, a környezeted bűneit, hogy is mondja Jézus abban a bizonyos példázatban, amikor a farizeus bement a templomba a vámszedővel együtt, az egyik hátul állt meg, a másik előre ült, és elkezdte felnagyítani a maga érdemeit, hogy mit csinál, mit ad ő az Istennek igazán, a másik hátul pedig csak annyit mondott, hogy Isten légy irgalmas nekem, bűnösnek. Azt mondja Jézus, hogy ez a másik megigazulva ment alá az ő házában. Nem akart semmi olyan mércével mérni, amivel összehasonlítgatta volna magát, mert tudta, hogy elesett és gyarló ember. Jó törekvés persze az, hogy szeretnénk mi ebben a kusza világban rendet teremteni, és észrevesszük a másik szemében azt, ami nem odavaló. Igen, ez jó törekvés, de a sorrend mégiscsak az, hogy először én állok az Isten bérlegére, és a magam bűnét kell olyan nagynak látnom, amiért Krisztus az életét adta. Pál apostol azt mondja, a bűnösök között első vagyok én. Mindenki elfelejthette az ő múltját, ő soha nem felejtette el. Mert amikor észreveszem a gerendákat a magam szemében, akkor felbillen a mérleg, akkor másképpen mérek Nem én tartom azt a kezemben, nem én vagyok a végső ítéletnek a forrása. Ezért mondja Pál apostol, hogy testvéreim, óvatosan ítéljetek, és ne ítéljetek idő előtt, mert az utolsó ítélet még hátra van, az Krisztus kezében van. Sietek azért hozzátenni, hogy ezzel az igével vissza is lehet élni, mert nem annyit jelent ez, hogy nem vesszük észre se a jót, se a rosszat ebben a világban, nem szabad megkülönböztetnünk, nem szabad a tetteket megítélnünk, hogy összekeverjük a hazugságot és az igazságot. Itt embereknek az elkáboztatásáról, végső elítéléséről, szeretetlen elítéléséről van szó. Mert tegyünk különbséget a megítélés és az elítélés között. Megítélni szükségünk van minden tettet. Az ige nem a tettek megítélését tiltja, hanem azt az ítélkezést, amelyikbe kétféle mércével mérünk, és ez nagyon sokszor abból adódik, hogy a magunk belső rendezetlenségét vetítjük ki másokra, hogy a mások serpenyőjébe tesszük azt, ami a mi életünkben teher és nyomorúság és megoldatlanság. És nem az Isten gyógyító indulatával járunk ebben a világban, hogy valóban kivegyük a másik embernek a szeméből a szálkát, hanem úgy viselkedünk, mint Jónás, aki visszaszámlált a tökbokor alatt, ismerős a történet, várta Ninive pusztulását. Ő is mérlegelt, azt mondta, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. De úgy tűnik, hogy akkor mi az ördög ügyvédeivé és segédeivé válunk. Mert a nagy vádoló, a sátán pontosan ezt teszi. Szeretne, ami életünk serpenyőjében minél több bűnt, minél több nyomorúságot lerakni. Jól értette ezt Madács Imre, amikor Lucifer személyébe azt bizonyítja be, hogy minden hiába való az emberi történelemben. Minden jóság elromlik, minden eszme tulajdonképpen a földön elromlik és nyomorultá válik, még a kereszténység is, még az Isten dolgai is. Isten azonban jobban szereti az Ábrahám imádságát, aki egy nagyon bűnös városért, Sodomáért és Gomoráért szinte alkudozik az Istennel. Az erkölcstelensége már az égre kiállt, az erőszak és az erkölcsi fertő mélységeit talán csak a 21. századi Európa érte el, most tartunk mi körülbelül itt. De mégis az egyház helye nem ott van, ahol a halálos ítéletet hirdetik, hanem ahol belső megtisztulás van, és ahonnan gyógyító szeretet árad ki, és ahol ismerik a bűnbocsánatnak és a megbocsátásnak az erejét. Éppen most jelent meg magyarul Diana Collard, amerikai misszionárius nő megrázó könyve, ő maga is itt járt a bemutatókon az elmúlt napokban. Ez a könyv így, ennek a címe ez, hogy elhatároztam, hogy megbocsátok a fiam gyilkosának. Több helyen személyesen is lehetett hallani az elmúlt napokban azt a bizonyságtételt, ahogy őszintén elmondta ez a misszionárius nő azt a bizonyságtételt, hogy hogyan került ki a fájdalom, a gyűlölet, a bosszúállás börtönéből ő maga is győztesen, amikor végül is arra az elhatározásra jutott, hogy megbocsát. Mert rájött, hogy a szörnyű tragédia az ő életét is bezárta. Nem csak azért, aki elkövette a bűnt, hanem az övét is. Omázi szószéken is hallottuk boldog emlékű Gyökösi Endre híres szójátékát a gyűlöletről. Ő úgy magyarázta mindig, hogy ez két szóból van összetéve, ez gyűl és öl. Összegyűl bennünk, mint a méreg, és megöl. Megöli a lelki békességünket, de megöli a testünket is. Tulajdonképpen a gyűlölet ezért nem vezet sehova. A megbocsátani nem tudó ember önmagának árt. Diana Collard tehát eldöntött, hogy mérleget cserél. És úgy nyitotta tágra a szívét az Isten bűnbocsátó szeretete előtt, hogy az kimosta az ő életéből mind azt, ami valóban talán felfoghatatlan, feldolgozhatatlan volt, képes volt megtenni a megtehetetlent, megtisztulni attól, ami emberileg soha nem dolgozható fel. De legvégül testvérek, hadd szóljak arról, hogy Jézusnak ebben a szavaiban, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, van egy nagy emlékeztető és nagy nevelő pedagógiai erő is. Legalábbis így tapasztaltam eddig életem során. Különösen szülőként tapasztalja ezt meg az ember, hogy a saját gyermekeinek a szájából hallja azt, amit annak idején talán könnyelműen, fiatalon az édesanyjának, nagyszüleinek mondott. Igen, ez bizony el kell fogadni mindnyájunknak, hogy az Úristen olykor visszamér ugyanazzal a mércével. A nemzedékeknek is visszamér. És ilyenkor rádöbbent az Úristen, hogy talán az én szavaim is milyen fájdalmasak lehettek. Tanárként is átéltem ezt. Ugye, amikor diákkorunkban felületesen véleményt mondtunk egy-egy tanárunkról, igen, ezt visszakapjuk, pontosan. Néha egy kicsit meg is tetézve, megnyomkodva, úgy, ahogy itt az ige mondja. Ady Endre azt mondja, hogy minden bűnömből külön ostort fontál. Ezek emlékeztető, gyógyító ütések is lehetnek, mert minden nemzedék itt tanulja meg, hogy a gyermekeink bűnei a bűneink gyermekei. Ülembe Cseng, Anglia miniszterelnökének egy korábbi nyilatkozata egy iskolai tragédia sorozat után kétségbe esve azt mondta, hogy vajon mit rontottunk el mi szülők a nevelésben? Igen, ennek az igének a negatív üzenete az, hogy az Úristen visszamér ugyanazzal a serpenyővel, ugyanazokkal a súlyokkal, néha egy kicsit megtetőzve kapjuk vissza, ezért én nagyon félve és alázatosan gondolok mindig arra, hogy a mi magyar népünk mikor kapja vissza azt az élet és gyermek ellenes magatartást, amelyik már évtizedek óta folyik, és évente egy Szentendre nagyságú várossal leszünk kevesebben mi magyarok. Vajon ez a fogyasztói szemlélet, amelyik az életszínvonal oltárán föláldozza az életet, mikor köszön vissza úgy, hogy a kevés, munkaképes fiatal egyre inkább tehernek fogja érezni az öregeket? Sokszor hallom ma 30-40 éves fiatalok szájából, hogy ők már nem számítanak arra, hogy nyugdíjuk lesz. Ha lesz is, akkor 75 éves korukban, vagy 80 éves korukban, mert nem lesz, aki ezt fizesse. Ne adja Isten, hogy ez így legyen. De azért ezt legyük komolyan, testvérek, hogy az Úristen visszamér. Ugyanazzal a serpenyővel, ugyanazzal a mércével. És ez ugyanakkor figyelmeztetés, hogy vajon mi milyen örökséget hagyunk a következő nemzedékre, mert a serpenyőben ugyanazt mérik, amit mi mulasztottunk vagy tettünk. Ugye emlékszünk az Ószövetségből egyszer egy pogány király átmulatott lakomáján, egy kézírás jelent meg a fehér falon, menetekel, ufarszín, megmérettél és könnyűnek találtottál. És ez nem csak ő rá, hanem arra az egész kultúrára, arra a birodalomra, arra a babiloni birodalomra is igaz volt, mert valóban könnyűnek találtatott. Néha az embernek az az érzése, hogy a mi mostani kultúránk is ilyen könnyűnek találtatik. Vagy olykor az egyházi életünk is, Isten mérlegén. Isten mérlege, ha sokszor lassan is, de igazságosan mér, azzal az edénnyel mér, amit mi mértünk, és ezzel tulajdonképpen a 10 parancsolat igazságát támasztja alá az ige, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmadik és negyedik generáción keresztül. Hát bizony, ez olyan, mint a zsírfolt, amelyik rá csöppen egy füzet lapra, és a második, harmadik lap is még mindig azon is átüt, és ott is látható a zsírfolt. Eddig a fenyegetés az igében, a büntetés, a következmények vállalása. De ugye, hála Istennek nem így folytatódik ez az ige, hanem azt mondja az Úr, hogy irgalmasságot cselekszem 1000 nemzedéken keresztül, tehát végtelenül irgalmasságot cselekszem, akik az én parancsolataimat megtartják és engem szeretnek. Ez már az evangélium. Az Isten végtelen és határtalan irgalmassága, amely nem emberi mérce szerint mér, hanem megrázott, megtetézett jósággal, nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, mert ennek a könnyűnek találtatott világnak a mérleg serpenyőjébe ott van az egy igaz, akit Sodomában nem talált az Isten, még 10 sem, ott van az egy igaz, aki közben járó, engesztelő áldozat ennek a világ bűneiért, és aki miatt nem billen fel a mérleg. Isten igazsága szerint már régen nem kellene, hogy éljünk, büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk, mint ahogy mondja az úrvacsorai kérdés. Ezért kell még nagyobb, még forróbb hálával tágra nyitni a szívünket, hogy ebbe az egyensúlyát vesztett világba mégis ott van az Isten irgalma és békessége, az a több, az a plusz, ami megtart bennünket, és ami kiveszi a kezünkből az ítélkezéseknek, a könnyelmű összehasonlítgatásoknak a mérlegét, és a megújulásnak, az életnek a lehetőségét mutatja fel számunkra. Cseréljünk ezért mérleget. Álljunk oda az Isten mérlegére, és nyissa ki az Isten a szívünket, szeretet, megbocsátás tágasságára egymás iránt is. Amen. A 139. Zsoltár 14. versét énekeljük. 139. Zsoltárunk 14. versét. Vizsgálj meg és jól próbálj meg. Kezdődik a Zsoltár. Téged, Istenünk, hogy a Te igazságos és mégis irgalmas mérlegedre állhattunk ebben az órában is, ahol nem csak a mi fogyatkozásaink derültek ki, hanem láthattuk azt a megtetézett, megrázott, ráadásként adott sok-sok kegyelmet is, amellyel körülveszed a mi egyéni életünket és közösségi életünket egyaránt. Légy irgalmas azért, hogy ebben az életben tanítasz minket, olykor még azzal is, amikor valamit visszaadsz nekünk abból, amit mi könnyelműen, meggondolatlanul mondtunk, tettünk, cselekedtünk. Áldunk téged a tanításért, és áldunk téged azért az irgalomért, hogy minden dolgunkat rád bízhatjuk, most is, a jövő hétre is. Kérünk, áld meg ezt a közösséget, a közéletben is azokat, akiket vezetőül választ most az ország, hogy igéd szerint csendes és nyugodalmas életet éljünk. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben itt a földön, állj azok mellett, akiket háborúknak, nyugtalanságnak, menekülésnek a próbáival látsz el, hadd érezzék meg ők is, hogy nem hagyod el őket. Állj azok mellett, akiket betegség vagy gyász próbál, akik most emlékeznek egy olyan testvérre, barátra, akit az elmúlt héten szólítottál el. Áld meg azokat, akik aggodalommal és szeretettel teszik a te kezedbe egy kicsi gyermeknek az életét. Urunk, te az élet Istene vagy, és előtted semmi nem lehetetlen. Ezért kérünk, hogy légy irgalmas hozzájuk, hozzánk, nem a mi érdemeink szerint, hiszen abban a serpenyőben bizony olyan kevés van, amit mi oda tudunk tenni eléd. Ezért a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, maradj velünk, áldj meg bennünket a te jóvoltodból. Amen. Egy csendes percet tartva, aki ki személyes imádságait vigye Isten elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Ti pedig így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást megemlítem előttetek, testvérek, hiszen minden Isten tiszteletünknek része az. A hála áldozatról meg ne felejtkezzünk, mert ilyenekben gyönyörködik az Úr, mondja Isten igéje. Foglaljuk el helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Szeretettel köszöntjük Szűcs Ferenc professzor úr a gyülekezetünk korábbi lelkipásztorát és kedves feleségét, Zalinét, Isten tiszteletünkön. Isten hozta ide közénk újra Csobánkára. Köszönjük, hogy eljöttek. Alkalmaikat kérdettem, ma délután sokat kérése volt, hogy egy szeretett vendégségen is találkozhassunk professzor úrral, kedves feleségével. 15 órakor lesz ez a szeretett vendégség Komázon a gyülekezeti házban. Süteményes adományokat köszönettel fogadjuk. 15 órától Komázon gyermek délutánunk is lesz, ide is szeretettel várjuk a fiatalokat. 5 órakor pedig presbiteri gyűlést tartok majd. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap, október 19-én 10 órától egész napos Nehézi Károly emléknap lesz az őrbocsári gyülekezetben. Délután harangszendelés és missziói előadások várnak rá. Szeretettel hívnak. Ugyanezen a napon este 6 órától a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában Karasszon Dezső orvonaművész előadására kerül sor. Október 26-án délutáni alkalmunkon együtt örvendezhetünk majd Velőcei testvérgyülekezetünk tagjaival. Október 26-án 15 órától. Fájdalommal hirdetem, hogy 2014. szeptember 25-én életének 85. évében elhunyt Sebestyén Gyuláné testvérünk. Temetése 2014. október 10-én volt Pomáci református temetőkben. Istenünk vigasztalja az emlékezőket, ismerősöket és barátokat. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 18 órától énekkari próbák lesz, kedden 6 órakor bibliaórán Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör lesz Pomázon. Pénteken ifjúsági bibliaórák lesz 19 órától Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 11-től pedig Pomázon. Pomáz istentiszteleten megkereszteljük Farkas Grétát, és bemutatkozik közöttünk Háromszéki Botond, budapesti kórház lelkész. Néhány mondatban összefoglalja szolgálatát és munkáját, hiszen mi magunk is legtöbbször a segítségre szorulunk, budapesti kórházakban kell gyógyulnunk. Alkalmaink előtt az 54. Zsoltárt fogjuk megtanulni. Mindkét helyen. Kérdezem testvéreinek, hogy a múlt héten hálaadó vasárnapunkon hálaáldozatunk Csobánkán 184 ezer forint volt. Köszönöm szépen.
A záró énekünk a 462. dicséret, csak vezess Uram végig és fogd kezem. 462. énekünknek mind három versét énekeljük, utána vesszük Isten áldását, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Krisztus kegyelme, Istennek, Atyánknak szeretete és Szent Lelkének közössége maradjon velünk. Amen.